Jézus ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Amen. Kedves testvérek, az egyházi esztendő utolsó vasárnapján vagyunk, hagyományosan ez az örök élet vasárnapja. Az egyházi naptárunk szerint, és ilyenkor meghívjuk azokat a testvéreinket, akik az elmúlt egy esztendőben veszítették el hozzátartozójukat. Külön szeretettel köszöntöm most őket. A felolvasott igéről egy 29 éves evangélikus lelkésznő nemrég így kezdett egy prédikációt. Amikor Luther erről az igeszakaszról prédikált, elmondta, Krisztus azt tanítja ezen a történeten keresztül számunkra, hogy csekélység a halál, amelytől nem kell félni. Én azonban a következőt mondom. 2000. október végén került édesapám nagyon betegen a szombathelyi kórházba. 2 héten keresztül minden nap bejártam hozzá, együtt számolni az időt visszafelé. Nem voltak nagy gondolataim ott az ágya mellett ülve. Sőt, szerintem egyáltalán nem gondolkodtam semmin. Csak figyeltem őt. Néztem, ahol és ahogy ott fekszik. És figyeltem a kórtermet, ahogy kinéz, és a nővéreket, amin dolgoznak, jönnek, mennek, kicsit kedvetlenül, ezt-azt kicserélnek, úgy adhoznak, mérnek, adagolnak. Sokat nem beszélnek. És közben figyeltem édesapámat. Nagyon vékony volt, emlékszem, és gyenge. A mellkasát néztem. A pizsama felsője ki volt gombolva, és láttam a szőrszálakat a mellkasán. Mind megőszült, pedig csak 56 éves volt. Figyeltem, ahogy minden lassú és egyre nehezebbé váló lélegzetvételére mozdul a melle. Felle, felle. Így számoltuk a perceket, visszafelé. Mindennek 7 éve már, azóta megnyugodtam, de ezen a mai vasárnapon nem tudnám senkinek azt prédikálni, legalábbis 29 évvel a hátam mögött, hogy csekély dolog a halál. Igen, a halál nem csekély dolog. Nem volt csekély dolog az itt ülők többsége számára sem, amikor a betegágy mellett kellett ülniük, amikor látniuk kellett kedves hozzátartozójuk, házastársuk, szülőjük, vagy netalán gyermekük utolsó perceit, szenvedését, vagy éppen látni őt már hidegen és egészen másként, mint ahogy néhány perce vagy órája még találkozhattak vele. Nem csekélység. És nem volt csekélység az a Naini édesanyja számára sem, akinek a fiát vitték kifelé a temetőbe. A fiát, aki a reménysége volt, aki támasza lehetett volna az öreg napjaira, aki a biztonságot jelentette számára, de még inkább az életének az értelmét, akit megszült, akit felnevelhetett, akibe reménységét vetette és szép jövőt tervezett számára. És mindez most oda lett. Ott viszik kifelé, halottan, hidegen, kifelé a temetőbe. Igen, sokan vannak ebben a menetben, sokan mennek vele, sokan kísérik a fiatal embert, sokan ismerhették, a kortársak is mind ott vannak, mind együtt szomorkodnak, és mind együtt gondolják, hogy nem csekélység ez a halál. Szomorú ez a halottas menet, amelyik a városból kifelé tart, és persze rá gondolunk és eszünkbe jut az a menet, amelyik a fiatalságot kíséri, és amely a fiatalsággal együtt tart, és úgy érezzük, hogy ez a sokaság tényleg a temető felé veszi az irányt. Hiszen mindenki, aki él, egyszer oda kerül, mondhatjuk ezt is, ha bár nem kéne ezt azért így elfogadnunk, és nem kéne így sietetnünk. De ez a szomorú menet, mintha egyre nagyobb és nagyobb lenne. A Reformátusok lapjában lehet olvasni a mostani számban egy oldalas tanulmányt, egy szociológiai felmérés az ifjúságnak a vallás szokásairól, annak a változásairól, és azt állapítja meg ez a tanulmány, hogy 2000 óta, az elmúlt 9 esztendőben a magukat őszintén vallásosnak tartó fiatalok aránya, ami amúgy se volt nagy, egy olyan 16% volt még 2000-ben, az a felére csökkent, csak nem a felére csökkent a 9 év alatt. És növekszik a közömbösök, a reménytelnek, a semmiben sem hívők és a semmit sem váróknak a száma. Hát ilyen a menet, amelyik a halál felé tart, és nincs reménysége, és nincs vigasztalása, és nincs célja, és nem tud semmibe se kapaszkodni. De ebben a helyzetben, ebben a szomorú vonulásban, amelyet csak együtt tudunk érezni, és meg kell, hogy értsük, és azt kell mondanunk nekünk is, az evangélikus lelkésznővel együtt, hogy bizony nem kis dolog ez, és nem lehet csak olyan könnyedén venni, mert ez a legszomorúbb menet a világon, amiben mi is tartottunk, amihez mi is tartoztunk, vagy tartozunk. Azért van egy másik kép is itt a bibliai történetben, hogy a sokasággal szemben van egy másik sokaság, hogy vele szemben jön Jézus is, és őt is sokan követik. És ez itt a vigasztalás, hogyha ez a kettő találkozik, és most talán találkoztunk itt együtt, ebben az imaházban, itt a gyülekezeti termünkben, ebben a templomban, találkoztunk, a kétféle sokasság, vannak talán közöttünk reménytelenek, akik úgy gondolják, hogy semmi sem biztos, és semmiben se lehet hinni, és vannak olyanok, akik már találkoztak Jézussal, aki a sokaság élén, a másik fajta sokaság élén megy, és vezeti őket. Igen, jó, hogy találkozni tudnak, és jó, hogy egy pillanatra összekeveredik a kétféle menet, és jó, hogy Jézus nem áll félre, és nem mondja azt, hogy na menjetek akkor ti oda a temetőbe, mert úgyis csak oda tartotok, és megyünk befelé a városba. Nem, hanem Jézus szembe áll a menettel, és megállítja azt. És megállítja a koporsó vivőket, és megérinti a koporsót is. De először az édesanyával néz szembe. Először őt állítja meg. Először őt szólítja meg, és őt szánja meg. Jó az, hogyha Jézus meg tud bennünket állítani az életünknek egy-egy pillanatában. Lehet, hogy valami jó eseménnyel állít meg, ha bár ez a ritkábban következik be, az emberek erre nem szoktak megállni, hanem tovább szaladnak. De sokszor úgy állít meg, hogy valami rossz történik velünk, egy betegséget kapunk, és a betegség jelzi számunkra, hogy ideje lenne megállnunk, és ideje lenne valami fontos dologgal foglalkoznunk, valami fontos kérdést meghallanunk, vagy egy fontos mondatot megértenünk, amit eddig nem hallottunk meg, amit eddig nem értettünk meg. És lehet egy gyászeset is egy ilyen megállító erő az életünkben, amikor szembe kéne néznünk végre azzal, hogy kik vagyunk igazából, hova is tartunk, kihez is tartozunk, mi az életünknek a célja és értelme. Van-e nekünk reménységünk és vigasztalunk? Jézus megállítja ezt a menetet, és megállítja az édesanyát is. És ahogy rátekint, ahogy olvastuk, megszánja őt. Meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá. Amikor Jézus meglát bennünket, akkor nem csak úgy néz, mint ahogy mi szoktuk nézni a másik embert, hogy csak a külsejét látjuk, vagy még az se nagyon. Amikor ő meglát bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy megismer bennünket. Meglátja a szívünknek a minden titkát, meglátja annak a fájdalmát, meglátja annak a reménytelenségét, meglát minden akadályt, ami tornyosul bennünk, hogy elfogadjuk az evangéliumot, hogy elfogadjuk az isteni valóságot, az isteni való kapcsolatunk megromlását, hogy helyre tudnánk állítani. És az akadályt is ott látja Jézus bennünk, és meglátja, meglát mindent, ami gátol minket, hogy azok legyünk, akik ki lehetnénk. És amikor ezt meglátja, akkor már kész van a terve, hogy hogyan is lehet segíteni rajtunk, hogyan is lehetne gyógyítani bennünket. Meglátta az asszonyt, és amikor meglátja, akkor azért tudja így meglátni, és azért tud valóban belénk látni, mert ő maga is ismeri mindazt a fájdalmat, ami bennünk van. Nem kívülről lát bennünket, hanem együtt érezve lát minket. És csak azt tudja meglátni a másikat, aki ilyen. Aki már átélt valamit a halálnak az érintéséből, az élet komolyságából, a rettenetes valóságából, amiben vagyunk, annak a mélységeiből, hogyha ezt saját maga átélte, akkor tudja meglátni a másikban is ezt. Amíg ezt nem érte át, addig nem látja meg. Addig nem érzi át. És addig, aki találkozik vele, az első pillanatban tudja, hogy na ez nem ért engem. De Jézus nem ilyen. Ő maga a saját életében, a saját lelkében ismeri mindazt, ami bennünk van, és ezért tud észrevenni minket, ezért tud meglátni az ő átható tekintetével, a szívünkig látva, így meglátni minket. És ezért tud aztán segíteni is rajtunk. Ezért tudja azt mondani ennek az édesanyának, hogy ne sírj. Nem azért, mintha nem lenne okod rá, nem azért, mintha csekélység lenne a halál. Nem. Jézus nem gondolja a halál csekélységnek, mint Luther Márton. Persze már Luther Márton könnyebben beszél erről, majd ahogy említeni is fogom, hiszen már Jézus mellől tekint vissza erre. De Jézus nem vesz ilyen könnyen, hiszen ő maga is, amikor barátját kellett halva látnia, Lázárt, azt mondja róla az ige, hogy könnyekre fakadt. Ő maga is sírt. Látva a rombolás, amit végez a halál, látva a pusztítás, látva azt, hogy mi volt korábban a barátjából, és barátjával ki volt ő, és mi lett belőle 3 nap alatt, hogy már szaga van ott a sírban, mondják a többiek. És Jézus tényleg tud megrendülni ezen. Nem tartja ezt csekélységnek. És ezért tud megérteni benneteket is. Ezért tudja, hogy mi van bennetek, és mit értetek át. Ő igazán lát, és igazán ismer mindent, ami történt. És ezért tud aztán gyógyítani is, és vigasztalni is. Ezért tudja mondani azt, hogy ne sírj, mert én itt vagyok. Ezért nem kell sírnod. Nem azért, mert nincs okod rá, hanem azért, mert nem vagy már egyedül. Ne sírj, mert itt vagyok, és ha én itt vagyok, akkor a halál már nem lehet olyan rettenetes, mint ahogy eddig volt. Az csak önmagában az. Ha csak az van, ha csak az van, amit látunk, ha csak azt éljük meg, amit a szemünk előtt van, akkor persze lehangoló, rettenetes és nyomorúságos az élet. De ha Jézus is itt van, ha tényleg van, ha tényleg van egy másik világ is, ha tényleg van hatalma arra, hogy átvigyen minket oda, akkor nem egyedül vagyunk a halállal szemben, hanem már együtt vagyunk Jézussal is. Akkor mondhatja már, hogy ne sírj. Ne sírj, mert itt vagyok. Ne sírj, mert nem vagy egyedül. Ne sírj, mert valami még következhet ezután. Nem ez a vége mindennek. Valami jön még. Igen. És ha Jézus ezt mondja, akkor ez így is van, és meg is tudja tenni, és le tudja törölni a síró édesanya könnyeit. És amikor ezt olvassuk, akkor hirtelen reménységet kaphatunk, hogy tényleg így van, hogy tényleg ez megtörténhetett egyszer, talán velünk is megtörténhetne. És bizonyára azt kell mondanunk rá, hogy igen. Mert nem lehetséges az, hogy Isten személyválogató legyen, és igazságtalan legyen, és csak az egyetlen édesanyát vigasztalja meg, akinek elveszett a gyermeke, és aki kifelé ment a temető felé tartva. Nem. Amikor Jézus ezt teszi, akkor mindannyiunknak üzen, és mindannyiótoknak üzen. És azt mondja, hogy nem feledkezem meg egyetlen szülőnek a könnyeiről sem, és egyetlen házastárs, egyetlen gyermek könnyeiről sem. Mindegyik könnyeit számon tartom. Ahogy az 56. Zsoltárban olvassuk, és amit ott kérünk, az biztosan beteljesül. Ott az van, te számon tartod bolyongásomat. gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. És az Úr összegyűjti ezeket a könnyeket. Összegyűjti a szeretet könnyeit, és nem engedi, hogy a föld nyomtalanul beígya ezeket. Ez a mi reménységünk. És ez az én reménységem felületek. És így lesz igaz, hogy letöröl majd a szemünkről minden könnyet, sőt, amik a szeretet könnyei voltak, azokat drága kincsként felragyogtatja majd, megőrzi az számotokra és számunkra. Nem hiába való hát, amikor könnyekkel kísérünk az utolsó útjára valakit, nem hiába való a könyörgés, a Jézushoz fordulás, nem hiába való az az út, amit meg kell tennünk addig, amíg vele találkozunk. Bárcsak megállítana bennünket, és bárcsak megszólítana, és adna egy új életet, amelyet el sem tudunk képzelni most még. A gyülekezetünk honlapján, az áldásbékesség.hu című honlapon hetente, két hetente egy-egy új írás jelenik meg, Sorsok címmel, amely egy-egy életsorsot követ végig, és a legfrissebb, a legutóbbi egy olyan asszonyról szól, aki súlyos betegen, idézem is, 5 éve, hogy 35 kilósan, teljesen kopaszon feküdtem a kórházban, túl a 18. kemón, és azt közölték a párommal, hogy heteim vannak hátra. És most nézd, mutat gyönyörűen fényes, hosszú, sűrű hajára. A párom nem engedi levágni a hajamat, annyira örül, hogy jól vagyok, élek. És a vele készült interjúban megtudjuk ezt a történetet, hogy hogyan is történt mindez, és hogyan is változott ez az élet meg. És nagyon érdekes és szép az utolsó mondatok egyike, mint egy tanulság, és mint egy cím is lehetne a történet elején is. Biztos vagyok benne, hogy amit az ember épít, azt le lehet rombolni. Túl sokszor veszettem el pénzt, erőt, egészséget ahhoz, hogy ezt tudjam. De amit az Isten épít, az nem veszik el. Amit az Isten épít, az nem veszik el. Így tesz bizonyságot ez az asszony, és így tehetnek bizonyságot sokan, akik Jézussal találkoznak. Azok reménységet kapnak, hogy a könnyeiknek értékük van, és azok sem fognak elveszni, és megtapasztalhatják azt, hogy az Úristen ma is tud építeni, csodát tenni, gyógyítani, vigasztalni, reménységet adni. És amit mi építünk, az mind elveszhet, de amit ő épít, amit ő ad, az nem veszik el soha. Ezt a vigasztalást, ennek a csodának, Jézus Krisztus élő jelenlétének a megtapasztalását kívánom hát mindannyiunk számára, és különösen most azok számára, akik gyászolva emlékeznek. Amen.